Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és egy rendkívül izgalmas, nagyon érdekes témáról fogunk beszélni, ami Magyarországot ma még nem érinti annyira, de mindenképpen fogja, Európát mindenképpen, Amerikába pedig ez egy alapkérdés. Arról van szó, hogy azt a kérdést tesszük föl, hogy mi a jó, mi a helyes stratégia, melyik az a megoldás, amelyik leginkább képviseli az emberi jogi elvárásokat, vagy elveket, és a leghasznosabb a társadalomnak az etnikai nyilvántartások terén. Nevezetesen mi a jó, hogyha az etnikai nyilvántartást azt fontosnak tartják, és nyilván tartják az emberek etnikai hovatartozását, és az, hogy milyen kisebbségi, származásbeli kisebbségi csoporthoz tartoznak, vagy pedig éppen és ennek alapján, ugye ezt figyelembe véve működik a társadalom, vagy pedig az a helyes, hogyha, és az az emberi jogi felfogás, hogyha azt mondjuk, hogy nem tegyünk különbséget az emberek között, és ne is tartsuk nyilván azt, hogy kinek milyen a háttere, milyen a származása, hanem mindenki francia, mindenki angol, vagy mindenki svéd, és teljesen mindegy, hogy milyen faji vagy származási a háttere. Na most a probléma érzékeltetéséhez, aztán mindjárt átadom a szót Évának, a probléma érzékeltetéséhez csak annyit szeretnék mondani, hogy első hallásra nyilvánvalóan nekem is az ugrik be, hogy az a jó, hogyha semmifajta megkülönböztetés nincsen, hanem mindenkit ugyanúgy kezelnek a bőre színétől és a származásától, a származási csoportjától függetlenül. Éva majd el fogja mondani, hogy ez Európában sokkal inkább ez a szemlélet uralkodik. Amerikában viszont nagy viták zajlanak, legfelsőbb bírósági döntések járják körül ezeket a kérdéseket, és ma is társadalmi konfliktusokat gerjeszt az a kérdés, hogy az etnikai nyilvántartás az helyes vagy nem helyes. Példának okáért, ugye itt vannak az egyetemi felvételik, a legfelsőbb bíróság döntött a Harvard kontra nem tudom én kinek az ügyében, aminek az volt a lényege, hogy azt kezdeményezte egy diák, hogy ne legyenek kvóták, tehát ne tartsák nyilván azt, hogy kinek milyen a származása, milyen etnikumhoz tartozik, vagy milyen bőrszínhez tartozik, és ennek megfelelően tüntessék is el az ebből fakadó megkülönböztetéseket, tehát a pozitív diszkriminációt is. Nagyon érdekes, hogy az emberi jogi álláspont az volt, hogy ne tüntessék el, mert hogyha eltüntetik, akkor kevesebb fekete, kevesebb ázsiai, stb. Nemzetiség fog bekerülni az egyetemekre, és ez nem mindegy, mert ugye itt az a kérdés, hogy a társadalmi mobilizáció az biztosította, az esélyegyenlőség biztosította, a hátrányos helyzeteket le lehet-e küzdeni, amiknek itt nagyon súlyos történelmi hagyományai vannak. És még egy példát szeretnék mondani, az a választások, de majd beszéljünk az egészségügyről is, hogy a választásoknál például ugye volt egy olyan szemlélet, hogy még a Trump előtti időszakban, hogy tüntessék el ezeket a különbségeket, tehát ne tartsák így nyilván, és ne figyeljék azt, hogy milyen etnikai csoportok milyen körzetekhez tartoznak, stb. Stb. Na most hogy azt mondták, Kalifornia ugyanaz, mint Alabama, miközben nem ugyanaz. Kalifornia nagyon-nagyon más, mint Alabama. Alabamában egészen mások a történelmi gyökerek, ugyanígy vagy Floridában, hogy a kettő az közelebb van egymáshoz, mondjuk Kalifornia és Florida más tekintetben, hasonlítsuk ezt a kettőt össze. A következő történt, hogy miután megszüntették az etnikai nyilvántartást, és nem foglalkoztak ezzel, és úgymond kiegyenlítették, és egyenlő jogokat biztosítottak úgymond mindenkinek, az történt, hogy elindult visszafelé a rendszer, elkezdték a feketéket diszkriminálni, és ma Floridában van a legtöbb olyan korlátozó intézkedés, rendelkezés, szabály, ami kifejezetten a feketék szavazati jogát sérti és a szavazási lehetőségét nehezíti. Tehát pontosan a fordított hatása volt. Most ezeket csak fölvetettem. Azt hiszem, hogy nem fogjuk tudni majd eldönteni, hogy mi a helyes, de az biztos, hogy látható, hogy a kulturális közektől és sok a konkrét helyektől és a konkrét témáktól függően nagyon-nagyon különbözőek lehetnek az ezzel kapcsolatos döntések, vagy ezzel kapcsolatos helyes állásfoglalás. Szóval, bocsánat a hosszú bevezetés miatt, csak szerettem volna érzékeltetni, hogy mi ez a problémakör, amiről most beszélni fogunk, és átadnám a szót Évának azzal, hogy próbáljuk ezt a dolgot körüljárni, hogy mi az, ami megkülönbözteti ezt a két irányzatot, és hogy mi az előnye, mi a hátránya az egyiknek és a másiknak.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ezt a témakört áttekinthető módon meg tudjuk ismertetni a hallgatókkal, először szerintem egy legegyszerűbb megállapításból kellene kiindulnunk. Ugye a legtöbb országban, így Amerikában is létezik népszámlálás. Az Egyesült Államokban ez 10 évente szokott lezajlani. A legutóbbi ez 2020-ban volt, a legelső viszont 1790-ben. Ennek a 2020-as népszámlálásnak volt egy nagyon szembetűnő eredménye, ami arra utalt, hogy az Egyesült Államok népessége etnikai szempontból sokkal sokrétűbb, mint eddig valaha volt a korábbi mérések alapján, és várhatóan ez az átalakulás tovább folytatódik, és az elkövetkezendő 10 évben is egyre erőteljesebbé válik. Ezt szeretném elmondani, hogy itt mire gondolunk ezzel az egyszerűnek hangzó megállapítással. Tehát, ahogy te is említetted, ugye amikor az etnikai, faji adatokat próbálják rögzíteni, akkor megpróbálják besorolni a lakosságnak az etnikai hátterét, tehát hogy megpróbálják számon tartani azt, hogy honnan származnak, minek vallják magukat, és ez azért nagyon érdekes, mert ennél a nyilvántartásnál, tehát ugye az Egyesült Államokban a legtöbb állami vagy szövetségi adatlapnál számon tartják ezeket az etnikai besorolásokat, tehát ezekre mindig válaszolni kell, de egyre inkább észrevették azt, hogy vannak emberek, akik nehezen tudják megválaszolni ezt a kérdést, és nem azért, mert nem elég intelligensek a kérdés megértéséhez, illetve annak a megválaszolásához, hanem egyszerűen egyre inkább nagyobb arányú az a tendencia, hogy valaki több nemzetiségű, vagy több etnikumú identitást val magáénak, és ezért az amerikaiak elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne megszámolni, tehát hogy gyakorlatilag hogyan lehetne nyilvántartani ezeket az adatokat, hogyha egyre növekvő számú a több nemzetiségű és a több etnikumú identitás, mert hogy nyilván, hogyha ezeket a számokat így nyilvántartják, akkor ehhez megfelelő kérdésekkel újabb olyan dolgokra fognak rávilágítani, ami nem volt eddig egyértelmű az amerikai társadalomban. De ugye azért is érdekes ez a kérdés, mert ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államokban 1936 óta nem szerepelhet vallásra vonatkozó kérdés a szövetségi népszámlálási éveken. Tehát amikor vitákról beszélünk, amire te is utaltál, az utóbbi évtizedekben ez a faji etnikai hovatartozás a kérdőíveken, amikor meg van jelenítve, ez számos kérdést felvetett, hogy ez helyes-e, szükség van erre, akkor ugye nyilván így a társadalmi vitákban ez folyamatosan olyan kísérleteket próbálnak meg bemutatni, hogy ennek miért van értelme, vagy miért nincs értelme, de én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy megértsük azt is, hogy Amerikában ezt miért tartják számon, szükség van arra is, hogy egy kicsit belenézünk abba, hogy amikor ezek a népszámlások lezajlottak, hogy ott milyen történeti hátterek voltak, hiszen te is említetted, hogy Európában egy kicsit más jellegű ez a problematika, meg egy kicsit kitekinthetünk a világ más részére is, mert ugye, hogyha Indiáról beszélünk, akkor Indiában 1931-ig a kasztokat megjelölték a népszámlálási kérdőíveken, utána évtizedekig erre nem kerülhetett sor, majd pedig a 2010-es években újra visszatért az a szokás, hogy a kérdőíveken feltüntessék azt, hogy ki melyik kasztba tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy itt rengeteg megközelítés kerül elő, hogy mi az az adat, amit közölni lehet egy kormányzattal, hiszen ezek a népszámlálási adatok mindig is a kormányzat által van elrendelve, és ők használják ezeket az adatokat, tehát a társadalom működtetéséhez nyilván szükségesek, de jogosak azok a kérdések és aggodalmak is, hogy meddig mehetünk el, tehát hogy meddig szabad ezeket az adatokat megadni, feltüntetni, hogy etikailag ez helyese, hogy ezekre rákérdeznek, és nyilván tehát többféle vita létezik így a világon, amikor ezeket az adatokat rögzítik, illetve nyilvánossá teszik. Tehát én azt gondolom, hogy valóban nagyon érdekes ez a témakör.
Igen, na most ugye csak érzékeltetésül, hadd mondjak például egy példát, hogy egyik oldalról ugye például az oktatásban a feketék hátrányos helyzetét ellensúlyozni próbálják azzal, hogy pozitív diszkriminációt alkalmaznak a feketékkel, ázsiaiakkal, stb. Kisebb etnikai származási kisebbségekkel kapcsolatban. Na most az érdekes az, hogy megjelentek olyan hangok, ugye, hogy maguk a feketék mondták azt, hogy nem is jelentkeznek sokan már azért mondjuk elitegyetemre, mert nem akarják, egyszerűen sérti őket, hogy azt gondolják, hogy őket oda majd csak azért fogják fölvenni, hogy a statisztikai átlag jó legyen, és hogy soha nem érezhetik úgy azt, hogy, és ez talán még félnek is attól, vagy van is ilyen, hogy érzékeltetik majd velük azt, hogy ők tulajdonképpen csak azért vannak itt az egyetemen, mert ők feketék, mert annak alapján kerültek be, hogy vannak ilyen kvóták, és nem akarnak olyan helyen lenni, ahol ők csak azért lehetnek, vagy ahol érzékeltetik velük azt, hogy ők csak azért lehetnek ott, mert feketék. De ugye, tehát hogy ennyire kényes a kérdés, hogy például, hogy nem csak ideológiák csapnak itt össze, ahogy mondtad is, ugye felfogások, hogy mi a jó, hogyha rákérdezünk bizonyos adatokra, mi a jó, hogyha esetleg tiszteletbe tartunk bizonyos adatokat, és azokra nem kérdezünk rá, mi szolgálja az embereknek az érdekeit, az emberi jogait, a méltóságát, stb. Emellett vannak ugye a társadalomnak és az államnak a hasznossági szempontjai, tehát hogy bizonyos dolgokhoz jó, hogyha tudja, hogy milyen összetételű, vagy milyen hátterű emberek vannak. És ugye vannak, amit már említettem, hogy például egészségügyi dolgok, ez abszolút független ezektől a megfontolásoktól, hogy az orvostudomány, az orvosok tudják, vallják, és Amerikában ez nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés bizonyos járványok esetében, hogy tudják, hogy ki honnan jött, kinek mi a származása, az etnikuma, ugyanis bizonyos vírusok egészen más, és bizonyos gyógyszerek is egészen másképpen hatnak különböző hátterű, különböző etnikumokhoz tartozó embereknek a szervezetére. Tehát az egészségügy szempontjából például az etnikai nyilvántartás ugye egyik oldalról jelentheti azt is, hogy bizonyos rétegekről tudják azt, hogy bizonyos csoportokról, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés náluk még nehezebb. Ugye itt az anyagi helyzet az egyenlősít, mert az fajoktól, származástól függetlenül ugye egy tragédia, aki szegény, de ezen belül még vannak más típusú etnikai, kisebbségi hátrányos helyzetek, amiket viszont lehet valahogyan javítani. És emellett van ettől teljesen függetlenül például az orvostudományi vagy a biológiai egészségügyi szempont, hogy az ázsiai térségből, vagy az óceániai térségből származó amerikaiak, orvosnak egészen másképpen kell kezelni bizonyos betegségeket. És nagyon fontos, azonnal megkérdezik bizonyos betegségeknél, hogy honnan van. És azt nem azért kérdezik, mert itt valami rasszizmus vagy faji megkülönböztetés lenne, hanem egyszerűen a beteg érdekébe, mert aszerint kell vele szembe az orvosnak ugye eljárnia a gyógyítás során.
Igen, ezek lényeges kérdések, meg tehát ezeknek technikailag is indokolt háttere van, de egyébként visszatérve ezekre az etnikai statisztikák kérdésére, említettem azt ugye, hogy Európában egy kicsit más jellegűek ezek a kérdések, és más a történeti háttere is annak, hogy alakultak ezek a statisztikák, de hogy szakmai és politikai viták itt is megjelennek, tehát például Franciaországban is ez egy nagyon érzékeny és heves indulatokat kiváltó tematika, amikor az etnikai statisztikákat próbálják összesíteni, illetve az ehhez kapcsolódó kérdéseket teszik fel, de fontos azt megemlítenünk, hogy itt az esélykiegyenlítő intézkedések miatt volna erre szükség. Tehát, hogy igaziból ugye létezik egy rendszer szintű rasszizmus, és ez sokszor kritikaként a legtöbb társadalomra és a legtöbb országra megfogalmazzák, de nyilván itt, amikor ezeket a kérdéseket próbálják feltérképezni, itt van egy olyan szándék, hogy legyen esélykiegyenlítésre lehetőség. Tehát nyilván, hogyha nem ismerjük a számokat, nem ismerjük a hátterét a dolgoknak, akkor ez sokkal nehézkesebb. De ugye Európa és Amerika tekintetében annyira lényeges a háttér, mert általában Amerikában már nagyon-nagyon hosszú ideje polgári és politikai jogok fügtek attól, hogy faji és etnikai alapon ki hova tartozott. És ezek folyamatosan változtak az idők során. Tehát ugye tudjuk azt, hogy amíg ezzel ellentétben Európában nemzetiségi kategóriák vannak, és a faj Amerikában az nem egy ilyen prekonstituált, eleve létezőnek tekinthető jogi kategória volt, hanem folyamatosan bírói és jogalkalmazói jogfejlesztés során egy folyamatosan változó, alakuló jogfogalom volt, ami egy-egy törvénnyel folyamatosan változott, és hogy máshogy álltak ezekhez a dolgokhoz. Tehát, hogyha visszamegyünk az amerikai történelemben a rabszolgatartás idejéig, akkor azért látjuk, hogy elég hosszú ideig elhúzódott az ezzel kapcsolatos jogalkalmazás és jogfogalom. És például, hogyha az amerikai állampolgárságnak a megszerzéséről beszélünk, itt fontos például azt is megemlíteni, hogy 1952-ig szintén az állampolgárság megszerzése is faji attribútumok alapján tudott működni. Tehát igaziból az amerikai háttérben nagyon erőteljesen ott volt ez a fajta kérdéskör, hiszen meg volt szabva az, hogy ki számít szabad embernek. Később, amikor ugye a feketéket felszabadították, és nem rabszolgák voltak, még akkor is mindig meg voltak különböztetve, hiszen az állampolgári jogokat úgy fogalmazták meg, hogy noha egy fekete is lehet szabad ember, tehát nem rabszolga, tehát onnantól szintén szabad ember, mint a fehér ember, ettől függetlenül mégis alacsonyabb hátterű embernek tekintették őket, és nem lehettek állampolgárok. Tehát elképesztő az a fejlődés történet, ami a jogi kategóriákat jellemezte az Egyesült Államok történetében is. Tehát ahogy az egész honosítási szabályrendszer elkezdett változni, és hát maguk a törvényi szabályozások is. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy olyan fajta háttér, ami megszabta Amerika történelmét, és hogy emiatt ez a mai napig része gyakorlatilag a népszámlálásoknak és a statisztikáknak, ahogy követik így az adatokat. Egyébként szerintem az is nagyon-nagyon érdekes, hogy miután megtörténik az, hogy a feketéket felszabadítják, akkor onnantól egy ilyen fekete-fehér dihotómia jellemzi egyébként az amerikai rendszert, mert hogy közben meg megfeledkeznek a más fajhoz tartozókról, például az ázsiaiakról, tehát az is érdekes nyomon követni, hogy mennyire elmarad az a fajta adatgyűjtés, amikor megfeledkeznek a többi kisebbségről. Tehát volt egy időszak, amikor a feketék jogaiért már sokkal erőteljesebben küzdöttek, sikerült is kivívni előrelépés, de a többi kisebbséghez tartozók, és itt a fajhoz tartozást abban a fajta értelemben említem, ahogy rákérdeznek így az etnikumhoz való tartozáshoz és a rasszhoz való tartozáshoz. Tehát nagyon érdekes az, hogy például a feketék már ugye honosíthatták magukat még 1882-ben, a kínaiak nem. Tehát erről már egy korábbi beszélgetés során beszéltünk, hogy például az ázsiai bevándorlókat milyen súlyos törvények jellemezték gyakorlatilag az amerikai világban. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is fontos látni, hogy hogyan alakult az amerikai történelem, hiszen nagyjából a jogalkotási rendszernek ez a mai napig még része, és ott van benne a lenyomata. Tehát én azt gondolom, hogy emiatt is felvet egy másfajta megközelítést. Tehát én azt gondolom, hogy Amerikában a faj az mindig is a közigazgatásnak az egyik alapfogalmaként létezett. Tehát amikor például így az állami elosztórendszerekről beszélünk, vagy a szakpolitikáknak a működtetéséről, akkor muszáj ezt figyelembe venni. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen alapfogalom volt. Tehát én ezt nem hiszem, hogy ezt el lehet így tüntetni egyik napról a másikra. Noha joggal jelenik meg az a kérdés, hogy most már egyre több az olyan népesség, akik ugye több etnikumúak, vagy, és nehéz behatárolni, vagy mérni az ő adataikat ezek között, a körülmények között.
Igen, tehát nagyon fontos ugye ennek az egész kérdéskörnek a vizsgálatánál, ugye a történelmi háttér, hogy minden egyes ország, vagy még mondhatnám földrész is, ugye más-más történelmi háttérrel rendelkezik, és a mostani történések azok nem függetlenek az előzményektől, tehát hogy egy folyamatról van szó, független attól, hogy ki mikor találkozik a problémával és lép bele ebbe a folyamatba, attól ez egy folyamat, és az előzmények meghatározzák a jelenlegi helyzetet is, és ugye a próbálkozások ugye különbözőek lehetnek arra, hogy például a rasszizmust azt kiiktassák, mert ugye a fő cél az valamilyen formában az esélyegyenlőség, a társadalmi egyenlőség, a jog előtti egyenlőség megteremtése, és a rasszizmusnak, a fajgyűlöletnek és a negatív faji megkülönböztetésnek a tilalma. Na most ugye itt az a kérdés, hogy eleve a faji megkülönböztetés, mint olyan, van, ahol úgy vetődik fel ez a kérdés, hogy akkor lehet a faji negatív megkülönböztetést felszámolni, hogyha eleve a faji megkülönböztetést is felszámolják, tehát mint hogyha nem is lennének ezek a fajok. De hát ezek a fajok mégiscsak léteznek, és egyrészt ugye van a történelmi együttélésnek van egy ilyen történeti háttere, amit ugye az előbb elmondtál, és azon kívül pedig vannak speciális jellemzőik. Ugye, és ezek mind különbözőek. Most tegyünk egy példát. Például, ha most nézzük, akár ez lehetne ez a téma, vagy ez a példa magyarországi is, de lehet amerikai is. Nézzük meg azt például, hogy milyenek a statisztikai adatok a börtönben levő emberekkel kapcsolatban. Most ugye például vegyük akkor most Magyarországot. Magyarországon az emberi jogvédők tiltakoznak és tiltakoznának azért, hogyha például nyilván tartják azt, hogy valaki cigány, szebbik nevén roma. Na most, de ha úgy mondom, hogy cigány, akkor jobban értik, mert abban benne van bizonyos értelemben az a fajta pejoratív értelem, ahogyan ezt rasszizmus során használták, és amitől például a roma kifejezéssel politikailag korrekté próbálják tenni, és pont ezt a rasszista hangzást levenni az egészről. Tehát alapvetően az, hogy valakinek ne tartsák nyilván, és ne vegyék figyelembe azt, hogy ő egy cigány, hanem vagy roma, ugye, az egy elvárás. Ugyanakkor azt, hogy például a börtönökben a romáknak a száma sokkal nagyobb és sokkal magasabb, mint a nem romáknak a száma, ugye, tehát sokkal több úgynevezetten a cigány származású ember a börtönökben, vagy Amerikában ugyanaz helyzet a feketékkel, magasan-magasan fölülreprezentáltak ugye a börtönökben. Na most a rasszista megközelítés erre azt mondja, hogy hát persze azért, mert ilyenek a romák, ilyenek a cigányok, meg ilyenek a feketék. Ugyanakkor pedig ez a szám mást is mutat, azt is mutatja azt a rendszer szintű diszkriminációt, hogy ha például diszkriminációt és faji előítéletet, hogy például ha egy romát fog el a rendőr, vagy egy feketét fog el Amerikában a fehér rendőr, ugye ezt ismerjük, hogy itt micsoda durva visszaélések voltak, ugye a nem is olyan régi pár évvel ezelőtt, ugye nem is olyan régen. Szóval, hogy másképpen bánnak velük, mint a fehérekkel. Tehát, hogy nem feltétlenül azért van sokkal több roma vagy fekete a magyar és az amerikai börtönben, ahogy mondhatnánk, gondolom ezt más európai ország börtöneire is, mert ők valaminél fogva ennyivel bűnözőbbek lennének, hanem egyszerűen azért, mert velük szemben sokkal könnyebben föllép a rendőr, sokkal inkább, sokkal többször bíróság elé állítják őket, sokkal hamarabb elítélik őket, sokkal kevesebb lehetőségük és joguk van arra, hogy megvédjék magukat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett és bonyolult kérdésről van szó, aminél azt lehet mondani, hogy bizonyos esetekben úgy tűnik nekem, és mondd el, Éva, hogy te hogyan látod, ugye, hogy bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon hasznos, fontos az, hogy meglegyenek ezek a nemzetiségi, etnikai információk, nyilvántartások, és ezeket vegyék figyelembe. Például csak mondom, ugye, hogy az amerikai választási körzetek kialakításánál ugye egészen más eredményt kapunk, hogyha a választási körzetet így húzzák meg, vagy úgy, attól függően, hogy melyik etnikumnak a lakóhelyéről van szó, szóval attól függően annak a megyének, vagy államnak lehet republikánus, vagy demokratikus képviselője szinte mindörökre, attól függően, hogy kik laknak ott. Tehát ez is csak egy közbeszúrás volt. Tehát, hogy föltételezem, hogy ugye ezek helyzetektől, országoktól, szituációktól függenek, és talán úgy lehetne, gondolom, különbséget tenni, hogy mikor helyes, mikor nem, hogy mi az indítéka, illetve mi az oka annak. És van, ahol indokolt, mert hasznos, és a kisebbségek érdekeit szolgálja, és van, ahol pedig, hogyha ezt használják, akkor az visszaélésre ad alkalmat, lehetőséget és okot, és rasszista indítékúnak lehet tekinteni.
Hát én itt a rendszer szintű rasszizmus kapcsán azért megjegyezném azt, hogy én azt gondolom, hogy ez azért egy összetettebb kérdés, tehát is sokkal több minden jelenik meg a képben, hiszen hogyha a perifériára van szorítva egy kisebbség, akkor sokkal kevesebbek a lehetőségeik, tehát gyakorlatilag már ott eldől minden, hogyha nem jutnak el az iskoláig, tehát hogyha nem jutnak megfelelő képzéshez, tehát mint ahogy ugye beszélünk arról is, hogyha az egészségügyben sincs megfelelő ellátás, tehát ez mind valahol determinálja azt, hogy milyen eszközökhöz nyúlnak. Tehát szerintem a bűnözői ráták azok amiatt is magasak lehetnek, hogyha nagyon-nagyon kiszolgáltatott egy kisebbség egy társadalmon belül. Tehát ugye mérték azt, hogy minél magasabb az...
Bocsáss meg, szabad ne felejtsd, Éva, csak szeretném ezt erre még erősebben fölhívni a figyelmet, mert annyira fontos, amit mondasz, hogy sok esetben egyes etnikumoknál vagy fajoknál a túlreprezentáltság az, hogy valóban, tehát hogy nem rasszizmusból ítélik el, hanem hogy valóban nagyobb lehet a bűnözésnek az aránya, az nem azért van, mert ez a fajból fakad, hanem abból, hogy bizonyos faj vagy etnikum az olyan körülmények között él, vagy olyan társadalmi hátrányokkal küzd, ami kedvez a bűnözői életmód kialakításának, vagy ahhoz, hogy ahhoz nyúlnak, és hogyha mondjuk egy másfajú réteg vagy csoport kerülne ugyanebben a helyzetben, mondjuk feketéket, fehérek, vagy vannak is, akkor ott megfigyelhető, hogy azok között, az adottságok között, vagy háttér, szociális háttér, meg körülmények között ugyanolyan arányú lesz a ráta. Tehát ugye ez talán fontos volt, csak úgy akartam még jobban kidomborítani, amit mondasz.
Hát én arra szerettem volna kitérni, hogy ugye most, hogy az infláció növekszik folyamatosan, ugye azt kimutatták mérésekkel, hogy ilyenkor a visszaélések, tehát a boltban történő lopások száma is megnövekszik, tehát hogy a környezet is nagy mértékben befolyásolja azt, hogy valaki jogkövető vagy nem jogkövető, tehát nyilvánvalólag a kiszolgáltatottság az sokkal inkább ráveszi az embereket arra, hogy ne legyenek jogkövetőek, tehát ami elfogadhatatlan, tehát amikor azzal érrevelnek, hogy fekete bűnözés, vagy cigány bűnözés, tehát maga ez a kategória, tehát hogy az etnikumból próbálják levezetni ezt a fajta dolgot, szerintem ez elfogadhatatlan, de fontos azt is hangsúlyozni, tehát hogy pont ezek miatt, a dolgok miatt lenne szükség az esélykiegyenlítő intézkedésekre, illetve ahhoz, hogy el lehessen jutni, hogy hogyan lehet egy társadalomba az esélykiegyenlítést elvégezni, milyen adatok szükségesek hozzá, hogy kell mérni ezeket a dolgokat. És így, hogy ugye szóba került így a beszélgetésünk során a börtön, egyébként elmondanám azt, hogy például az amerikai népszámlálásnál az egyik vitának sarkalatos pontja az, hogy ugye akik börtönbe kerülnek az Egyesült Államokba, nem a lakóhelyük szerint számlálják meg őket így egy-egy népszámlálás során, hanem éppen ahol a büntetésüket letöltik, és tehát elég nagy számú populációról van szó, tehát Amerikában azért elég sok börtönt üzemeltetnek, tehát hogy ez is torzítja ezeket az adatokat, vagy például az is furcsa, az amerikai népszámlálásnál azt is kifogásolják az etnikai statisztikák mellett, hogy furcsa az, hogyha valaki katona vagy diplomata, akkor bekerül a népszámlálásba, de ugye elég magas számú azoknak az amerikaiaknak a száma, akik külföldön élnek, és ők nem kerülnek be a népszámlálásba. Vagy például, amikor a legálisan tartózkodók és az illegálisan tartózkodókat is mérik és beleszámolják a népszámlálásba, de egyébként ez a legtöbb helyen számos vitát, szakmai vitákat eredményez, meg politikai vitákat is. Tehát nagyon érdekes ez, hogy lehet gyűjteni ezeket az adatokat, mire lehet használni, és hogy utána abból valóban eredményesebb lesz az esélykiegyenlítő intézkedéseknek a létrehozása, meg az alkalmazása.
Igen. Hát végezetül szerintem azzal együtt, hogy föltehetőleg nem tudunk úgy általános, nem is akarunk általános recepteket megfogalmazni, vagy kiválasztani bizonyos elveket úgy, mint ami jobb, mint a másik, mert úgy tűnik az elhangzottak alapján is, hogy itt nagyon-nagyon sok szempont befolyásolja azt, hogy mikor igen, mikor nem, hol igen, hol nem, de az biztos, hogy ezekkel a kérdésekkel szembe kell nézni, ezekkel foglalkozni kell, és megkerülhetetlenek, már csak azért is, mert napjaink politikai vitáinak és választási körülmények, tehát a politikai választások, parlamenti választások, elnökválasztások szempontjából is ugye döntő jelentőségű kérdésekről van szó, és az egyének életét tekintve is, életútját, jövőjét, lehetőségeit tekintve is mindenképpen az. Hát én nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét, és Évának pedig a fontos információkat, és ezt a nagyon, nagyon érdekes és árnyalt megközelítést, ami talán segíti az olvasókat is abban, olvasókat, bocsánat, hozzászoktam, a hallgatókat is abban, hogy valamennyire értsék, és vagy legalábbis elgondolkozzanak azon, hogy ezeket a kényes kérdéseket hogyan lehet megközelíteni.
Én is köszönöm a lehetőséget, és azt gondolom, hogy még vissza fogunk térni erre a témára a későbbiek során.